Máté evangéliumának a 9. fejezetéből olvasok egy történetet. A Máté evangélium a 9. fejezet 18-19. versét és a 23. verstől olvasom majd tovább. Tehát Máté evangélium a 9. fejezet 18 és 19. versét hallgassuk meg elsőnek. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. A 23. verstől folytatom. Amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokasságot, így szólt. Menjetek innen, mert a lányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokasságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. Az evangéliumokban három föltámasztási történetről tudunk, amikor Jézus föltámasztott embereket, különféleképpen lehetne rendezni őket. Az egyik, hogy kor szerint rendezzük. Föltámasztott egy gyermeket, aki 12 éves volt, aztán föltámasztott a Naini özvegynek a gyermekét, fiát, aki már ifjú volt, és végül föltámasztott egy felnőtt embert, aki már kenyérkereső volt, ugye őt meg Lázárnak hívták. Viszont úgy is lehetne rendszerezni, hogy mikor történik a föltámasztás. Az egyik helyen még a halottas ágyon, így támasztotta föl ezt a lánykát, a másik helyen még a koporsóban, de még nincs eltemetve, vagyis viszik kifele, mondhatnánk így, hogy koporsó, viszik kifele a halottat a temetőbe, de még nem temették el, és a harmadik pedig Lázár esetében már negyednapos halott, és el is van temetve. Jézusnak mindegy. Gyermek, ifjú vagy felnőtt, vagy a halál jelei, mikor jelentkeztek életében, még gyerek, és még alig látszanak a halál jelei, de már ott vannak, vagy már ifjú és már jobban megmutatkoznak, vagy felnőtt korára tényleg nagyon el van szakadva az Istentől. Jézusnak mindegy, be tud lépni mindenkinek az életébe, meg tudja érinteni, és föl tudja támasztani, újjá tudja szülni. Hát ebben a történetben, amit itt olvastunk, egy lánykának a föltámasztásáról esik szó, egy főrangú embernek, egy zsinagógai előjárónak a lányáról esik szó, és ez a főember, ez nagyon rangos ember volt, hiszen ő rendezte a zsinagógai rendet, ő volt az, aki megbízta, hogy ki még szombaton fog majd szolgálni, a Tórát felolvasni, tehát ő figyelt erre, és tekintélyes embernek minősült. Ez az ember borul le Jézus elé, ahogyan olvastuk. És ez az ember kéri Jézust. De már a kérésben különbséget vehetünk észre. Ha Márk és Lukács evangéliumában olvasok, ott máshogyan hangzik a kérés. Ott úgy hangzik, hogy még halálán van. Itt meg a Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy halott. Most már halott. És így kéri. Úgy megzavarodhat a hív ember, hogy most akkor miről van szó. Halott, vagy pedig még haldoklik. Miért van ez így megkülönböztetve? Miért máshogyan fejezi ki Máté? Hát Máté írja le legrövidebben ezt a történetet, még Jairusnak a nevét sem említi meg, amelynek a fordítás érdekes módon a feltámasztással kapcsolatos, mintha előre vetítené, hogy az életében lesz majd egy ilyen esemény. És hát azért van ez a különbség, mert úgy tűnik, és ha teológusokra figyelünk és hallgatunk, akkor úgy lehet összefésülni ezt a történetet, hogy amikor elindult az apuka, a lány még nem halt meg. Halálán volt, haldoklott. De úgy gondolta, hogy mire Jézus elé ér, addigra meghal. Illetve Máté ki akarja fejezni azt, hogy ez az apuka hitte, hogy Jézus képes föltámasztani a lányt a halálból. Aztán bizonyossá válik akkor, amikor jön a hírvivők, és hozzák a hírt, hogy tényleg meghalt. Tehát ő mint feltételezi már, hogy amikor Jézus elé ment és lépett, látva a lányának a helyzetét, már nem él. Mire odaér, biztos meghalt. Ezt akarja kifejezni ilyen tekintetben Máté. A Lukács és Márk evangéliuma pedig azt akarja kifejezni, hogy amikor elindult az apuka, akkor még nem halt meg, hanem csak haldoklott a lány. És biztossá akkor válik, amikor jönnek a hírvivők, hogy ne fáradd a mestert, mert a lányod meghalt. Nézzük meg ezt a történetet úgy, ahogyan egy történetet nagyon jól lehet tanulmányozni, és ezt akkor javasolom is mindenkinek, amikor evangéliumban olvasunk egy történetet, vagy a Bibliában olvasunk egy történetet, akkor három jó kérdés lehet föltenni. Ilyen alapkérdések ezek, de ha így, ilyen szemüvegen keresztül olvasod a Szentírás, sok mindenre rá fogol jönni, magaddal kapcsolatosan, és az Istennel kapcsolatosan is. Az egyik kérdés, mit tudok meg Istenről? Mit tudunk meg ebben a történetben Jézusról? A másik, mit tudunk meg az emberekről? Egy Jairusról, meg a tömegről. És végül ezen keresztül mit üzen az Isten neked? Javasolom, hogyha olvasod a Bibliát, történetet, akkor ez a három kérdés alapján sok mindenre eljuthatsz. Természetesen egy történetet minimum ötször olvassál a Bibliában, hogy tudja tanulmányozni. Egy-kétszer elolvasott történetből nem sok minden fog majd a szívedbe áramolni. Tehát oda el kell tényleg csendesenni, sokszor ötször el kell olvasni, egy ige hirdetőnek meg valamikor 20-szor is, hogy valamire eljusson. No hát, nézzük akkor ezek a kérdések alapján, hogy mit üzen nekünk az Isten. Mit mond az emberről? Mit tudhatunk meg Jairusról? Azt tudjuk meg, hogy ebben a bajban, ebben a nehéz helyzetében oda megy Jézus elé, leborul, és kéri, hogy a lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Az első, ami már is nekem üzenetként megjelenik, a bajban megy az ember Istenhez. És fölvetődött az a kérdés bennem, ha nem haldoklik a lánya, ha minden rendben van, és mag egészséges, ment volna Jairus Jézushoz? Fölkereste volna Jézust? Hát azt a választ adtam úgy csendességemben, amit azért pontosan nem lehet azért meghatározni, de szerintem nem. De most ebben a bajban sem a pénze, sem a kapcsolatai nem tudtak segíteni a lányán. Tehetetlenségében, gondjában és bajában megy Jézushoz. És nagyon sokszor így vagyunk mi is. Meg lehet, hogy így is tértünk meg. Hogy a bajban, a gondban, a nehézségben fölkerestük Jézust. És lehet, hogy talán a hét is úgy telt el, hogy akkor kerested föl az Istent, amikor gondok vettek téged körül. Akkor nyílt meg az ajkad imádkozásra, könyörgésre, a bajban. Mert sokszor vagyunk úgy emberek, hogy a bajban keressük Jézust. És ez meg egy olyan baj volt, amelyben tehetetlen volt ez az ember. És pont az a történet, amely itt beékelődik ebben a történetben, és nem olvastam föl, a 12 éve vérfolyásos asszonynak a története, ő is egy gazdag valaki volt. A pénzét az orvosokra költötte. Volt rá lehetősége, hogy orvosról orvosra menjen a bajával és betegségével. de nem tudtak rajta segíteni. Sőt, szenvedett az orvosoktól, mert azok tudnak még ártani az embernek. Ugye tudunk, hogy próbálnak gyógyítani, aztán még rosszabb lesz. Inkább nem nyúlt volna hozzám. Ugye, hát ilyen is van sajnos. És szenvedett el az asszony, és ő is a tehetetlenségében megy Jézushoz. A nagy bajában, hogy nem tud rajta magán segíteni, mert mások sem tudnak segíteni, és életünkben vagyunk így, hogy nem tudok magamon segíteni, de a másiknak sem tudok segíteni. Tehetetlen érzés uralkodik el az emberen. És valamikor ekkor megyünk Jézushoz, a bajban. De jó, hogyha mész. Jó, hogyha mész, mert ez az ember úgy megy, ez a főember Jézushoz, hogy ő nem csak prófétának tartotta Jézust. Valahogy ott abban a bajban meglátta azt, hogy Jézus itt több, mint egy ember. Egy főrangú ember, méghozzá egy farizeus, mert a zsinagógai előjáró egy farizeus volt általában. Tehát Jézus ellenséges táborából való. Oda megy Jézus elé, és főrangú emberként leborul a lába elé. Hát ezt aztán nem nagyon csinálták meg. És olyat kér tőle, amit a messiás tud megtenni. A megváltó. Egy embert föltámasztani a halálból. Messiási csoda. Ilyet kér. Olyan hite volt ennek a Jairusnak, ha megnézzük a másik két feltámasztási történetet, hogy nem találunk ilyen hitet benne. A Naini özvegynek nem kellett hinnie. Mártát és Máriát próbálja Jézus rávenni a hitre, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hát tudom én, hogy föltámad, majd az utolsó napon, nem ma, majd. Tehát milyen csoda, hogy már azt elhitte a két testvérpár. De nem hitt benne. Amikor Jézus azt mondja, hogy na, hengerítsétek el a követ, már szaga van. Hát nem mondtam neked, hogy meglátod az Isten dicsőségét? Nincs hit Márta és Mária szívében. Ennek az embernek a szívében meg van. Ebben a tehetetlenség állapotában, ebben a nehéz helyzetben leborul Jézus lába elé, és olyat kért, amit a messiás tud megtenni, a megváltó. Gyere, csak érizd meg! Milyen érdekes, hogy ilyen érintéses történet van, mind a kettő ugyanaz. Az asszony azt mondja, hogy ha csak megérintem, akkor meggyógyulok. Ez a Jairus meg azt mondja, ha majd Jézus megérinti, mert a lányom nem tudja, már halott, akkor az föltámad, és változás történik az életemben, vagy az életében. Hát életünkben történhet változás, ha megérinted Jézust, meg ha ő megérint téged. Tehát ilyen hite volt ennek az embernek. És ezzel a hittel folyamodik oda, meglátja, hogy van egy hatalmas Úr, aki ebben a tehetetlenségében tud tenni valamit, tud cselekedni. Meglátod-e a magad tehetetlenségében, a magad nyomorúságában, a magad gondjában, ezzel a hittel Jézust minden nap? Tud cselekedni az életembe. Jövök és borulok le elé, őt kérem. Én ebben már tehetetlen vagyok. És hát menjünk tovább, baj az, ha csak ekkor megyünk Jézushoz. Jó, hogyha akkor is megyünk, olyan problémákkal is megyünk Jézushoz, amit úgy érezzük, hogy meg tudjuk oldani. Nem vagyunk tehetetlenek, hanem meg tudjuk tenni, meg tudjuk oldani. De mennyivel másabb Jézussal együtt megoldani. Hogy őt hívom, akkor is segítség. És sokszor olyan helyről jön a segítség, amiről nem is gondolnánk. És olyan bölcsen oldjuk meg a problémát, hogy nem is gondoltunk volna rá. Jó, akkor is hívni Jézust. Amikor van erőd arra, hogy megold a problémádat, ne hagyd ki, akkor se. És hát akkor se hagyjuk ki őt, és boruljuk le lába elé, amikor áldásokat kapunk. Amikor örömökben részesülünk. Amikor jó dolgok történnek velünk. Hát kérdezem meg, hogy jöttél jóban, rosszban ezen a héten Jézushoz? Ne csak a bajba, jóba is jöjj. Borulj le elé. Amikor a 10 leprás ember megáll és kiabál Jézusnak, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. Jézus azt mondja, hogy mutassátok meg magatokat a papoknak, és elmennek és megmutatják. A bajban mind a 10 kiáltottak, a jóban meg csak egy valaki megy vissza. És ott is azt olvassuk, a lába elé borul, és arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt, Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondja az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Vajon nem 10? A többi 9? Talán hányszor keresett ma is, vagy ezen a héten is az Isten? Hol vagy? Hát nem adtam neked jót? Nem áldottalak meg téged? Hol vagy? Miért nem borulsz most is a lábam elé? Miért csak akkor jössz, amikor baj van? Amikor problémáid vannak? Most miért bújtál el előlem? Miért nem jössz már? Keresd bennünket, Jézus! De jó, hogyha akkor is jössz, akkor is fölfedezed, hogy ő nagy, hogy ő miatta van ez az áldás. Ő tette az életedben, ő gyógyított meg, ő gazdagított meg, ő áldott meg, és már mész is hozzá, és ugyanúgy leborulsz elé, mert Istenennek tartod, és hálát adsz neki. Hát tegyük ezt. Legyen így a mi életünkben, hogy akkor is boruljunk, akkor is jöjjünk elé. Aztán mit mond a szakasz Jézusról? Azt mondja, hogy amikor ez az ember ilyen hittel, ilyen alázattal kéri, hogy jöjjön és támassza föl a lányát, akkor Jézus felkelt és követte őt tanítványaival együtt. A Vida így fordítja, Jézus erre felkelt, követte azt tanítványaival együtt. Tehát Jézus Jairus szavára, Jairus kérésére felkel és követi őt. Milyen nagyszerű ez, amikor odamész az Istenhez, kérsz valamit tőle, és az Isten elindul. Te érted, te miattad. Fölkel az Isten, és cselekszik a te életedben. És megy veled. Mehetünk együtt az úton. Jézus és én. És most ő követ engem. Mert én viszem a probléma helyszínére. Ő tudja, hogy hol van, de mégis én viszem oda. Együtt járunk Jézussal, de most én viszem őt. Gyere velem, mester, mert itt a baj, itt a gond, és akkor elmondjuk, elét tárjuk. És Jézus jön velünk, megnézi velünk együtt azt a helyet, azt a helyszínt, azt a területet, az életünknek azt a területét. De máshogyan is lehet Jézussal járni. Amikor ő jön, és szerdán erről volt szó, amikor oda lép Mátéhoz, és azt mondja a vámszedő asztalnál Máténak, hogy kövess engem. És pont ezt olvassuk, amit itt, az felkelt és követte őt. Most Máté kel föl, most Jézus kér valamit, és most Jézus követi valaki. Ez a kettő, ha megvalósul az életedben, ez egy csodálatos együttjárás jelent. Oda mész Jézushoz, kéred, ő követ, oda megy hozzád Jézus, és ő is kér, és te követed. Együtt lenni, együtt járni, kölcsönösen együtt lenni az Úrral. Milyen jó, amikor ez megvalósul a te életedben, az én életemben. Hogy készek vagyunk ilyen tekintetben engedelmeskedni, ő kész értünk cselekedni. Eljött a mennyből is. Meghalt a bűneinkért, vétkeinkért, föltámadt értünk. És azt mondja, hogy te is szeretsz engem? Te is fölkelsz értem? Te is tudod követni engem? Mert én nem a probléma helyszínéhez viszlek, hanem a megoldás helyszínére. Az áldás helyszínére. A mennyországba. És sokszor mi a probléma helyszínére tudjuk vinni Jézust. A gondnak a helyszínére. A nehézségeink helyszínére. A bűneinknek a helyszínére. És jön és megnézi. És tud megoldást adni. Neked is, meg nekem is. És nézzétek meg, hogy kivel teszi ezt. Egy farizeussal. Az ellenség táborából kéri valaki. És Jézus megy. Nem azt nézed, hogy kicsoda, hanem kész vele menni. Nem azt nézi, hogy hogyan gondolkodott az előtt. Meg nem azt nézi, hogy milyen ateista, meg káromkodó ember most engem kér. Most hozzám fordult. Most engem kér el. Akkor kész vagyok indulni. Ilyen az Isten. Hát nyitna be hozzánk az ellenségünk, azt kérne valamit tőlünk. Könnyű lenne egyből fölkelni. Mindent ott hagyunk azonnal, családunkat, és már megyünk is segíteni. Hát nem olyan egyszerű. Érezzük. Az ellenségnek segíteni. De Jézusnak ilyen kegyelmes szíve volt. Hogy kész volt elindulni, kész volt mozdulni, fölkelni, követni ezt az apukát, és segíteni őt. Hát kérjük őt, tapasztaljuk meg, hogy tud mozdulni, érted az Isten. Lásd meg, nem biztos, hogy mindig tapasztaljuk ezt, hogy egyből mozdul. Sokszor egyből mozdul, csak mi nem veszük észre. De ő kész cselekedni értünk, és halljuk meg az ő hangját, amikor ő kér tőlünk valamit. Tudjunk fölállni, abba hagyni a mi tevékenységeinket, és követni őt, engedelmeselni neki. Aztán, ahogy ők így együtt mennek, egy nagyon érdekes dologról olvashatunk itt, méghozzá arról, hogy Jézus is mond valamit, meg más is mond valamit. És valahogy ennek az apukának el kell dönteni, hogy akkor most hogyan tovább. Itt Máté ugye szűkösen írja le ezt a történetet, elsőnek arról beszélek, hogy Máté esetében hogyan látjuk ezt a kettőséget. Oda érkeznek a házhoz. Ott vannak a gyászolók. Már zenélnek is. Szól a gyászzene. Már sírnak is, meg zajonganak is. És akkor azt mondja Jézus, a lányka nem halt meg, csak alszik. A tömeg reakciója következő. Gúnyosan kinevetik. Most akkor mit csináljunk? Jézus mond igazat, vagy a tömeg mond igazat? Jézus el akarja küldeni a tömeget, akkor benne legyek ebbe, hogy elküldjük? Tényleg az lesz a jó? Vagy menjünk előrébb a történetben, Márk és Lukács említi meg. Jönnek a hírvivők, a lányka meghalt. Ne fáraszd tovább a mestert. Jézus erre, mert látja, hogy félelem gyúl a szívébe az apukának. Ne félj, csak higgy. Most kinek higgyen? Meghalt, hagyjuk akkor a mestert, úgy sem tehet semmit. Vagy Jézus azt mondja nekem, hogy ne félj, csak higgy, vagyis biztat, akkor tényleg képes arról, hogy föltámassza a lányomat? Most ebben a megingásomban kinek higgyek? Életünkben olyan sokszor van ez. Tömeg mond valamit, a probléma mond valamit, az orvos mond valamit, és aztán Isten is mond valamit. Kinek higgyek? És akkor beleteszek még egy csavart. Biztos, hogy az Isten mondja? Mert mi nem látjuk Istennek az ajkát mozogni, mint Jairus látta Jézusnak az ajkát. Ott volt mellett, és hallotta fülével a hangot. Mi nem látjuk az Istent. Biztos, hogy abból az ige szakaszból az Isten szólalt meg? Mert utána ez is megkérdőjelezik az emberben. Kérdésként merül föl, hogy biztos jól értettem? És akkor így jön elő, hogy most akkor kinek higgyek? Mert mindenki más mond. Ez az ige szakasz meg megint más mond. De nem én magyarázom bele? Nem én próbálom beleértelmezni az én helyzetembe? Biztos, hogy az Isten mondja? Ugye milyen nehéz? Hányszor vagyunk így? És ugye eszembe jutott az a történet, amikor 30-valahány évesen egyik napról a másikra, meg egyik óráról a másikra elkezdett forogni velem a világ. Szédültem, gyorsan le kellett feküdnem. Jött a Zsolt is hozzám, nem sokkal utána meg is jelent. Vizsgálgatott, mondta, hogy ezt a gyógyszert szedegessem, de hát ezt ki kell vizsgálni, Csaba. Itt sok minden lehet. El is küldött a fülorgégészetre, ide el is mentem a kórházba. Aztán, hát nézzük akkor néhány vizsgálatot, röggenfölvétel, agyról, aztán nézzük meg a gerincoszlopot is, a nyaki részt. Majd amikor megtörtént a röggen, jön a nővérke, mondja nekem, hogy mostanság nem verték jó kupán? Vagy valami erős ütés nem érte a fejét? Mondom, nem, de miért kérdezi? Arról én nem beszélhetek, majd jön a doktor úr. Hű, mondom, na akkor, ha jön a doktor úr, meg ezt nem mondhatja el, akkor itt már találtak valamit, megszokhattam már, hogyha elmegyek az orvosod, mindig talál valamit. Nem jó ide járni. Na hát vártam egy jó ideje, megjelent, odaállt elém, mondta, hogy az első nyakcsigolyája el van törve. Méghozzá oly módon, hogy egy darab letölt belőle. És mivel az első nyakcsigolya körül iszonyatos nagy mennyiségű idegsejt mozgás van, ez a letölt darab bármilyen idegszálat megnyomhat, és simán szédülhet tőle. Ezt meg kell műteni, ki kell onnan operálni. Már nem örültem neki, már még talán jobban is szédültem, mint az előtt. Aztán mondta, és akkor még jobban belendültem, amikor azt mondja nekem, hogy egy ilyen ember van az országunkban, aki ezt a műtétet meg tudja csinálni. Mondom, egy. Budapesten így hívják, itt a telefonszáma, fölírtam magának. A következő képen fog történni. Mivel hátulról ezt nem lehet megközelíteni, ez csak előről lehet. Tátos szájon keresztül a nyelőcsövénél fogják szétvágni, és úgy fognak elérni a nyakcsigolyájához, hogy kivegyék azt a darabot. Na hát, még jobban szédültem. De hát tényleg nagyon rosszul voltam ezt hallva. Mondom, ez hallani rossz, nemhogy átélni. Jöttem haza, mondtam a feleségemnek, mondom, baj van. Hát olyat hallottam, hogy ez borzalmas. Aztán valahogy próbáltam lenyugodni, imádkoztunk is, akkor elcsendesedtem, és Isten elém hozott egy történetet. Azt olvastam egy áhítatból, hogy a tanítványok a tengeren nagy viharba kerülnek. Jézus ott alszik, ott a hajó hátsó részén. Aztán csak felkeltik, hogy hát nem törődöl velünk, hogy elveszünk. És Jézus csendet teremt. Olvasom a magyarázatot, azt írja, hogy amilyen viharba most került el, sokáig nem fog tartani, mert Jézus föláll, és csendet teremt. Úgyhogy ne tarts ettől, és ne félj. Hát mondtam feleségemnek, hogy ez valahogy más, mint amit az orvos mondott. Itt úgy látszik, hogy csak nem lesz ez meg, mint amit itt mondott nekem, valami más útja lesz ennek. Lecsendesít ezt a vihart a mindenható Isten. Na tehát eltelt néhány nap. Szerintetek én nyugodtan ebben hittem? Hol hittem, hol nem? Hol rettegtem, hol nem? Volt, hogy este fölébredtem az izzadságomba. Mert rémisztő volt rá gondolni, mi vár rám, ha tényleg úgy lesz. Aztán Isten biztatott is, és mondom, ilyen aggódás, hol ide, hol oda csapódva. Aztán elkerültem Debrecenbe, egy idegsebészhez, akkor emeri, mert az majd megmutatja, miről is van ott szó. Aztán ahogy kézbe kaptam, ha nem vagyok orvos, de egyből olvasni akartam, hogy mit írnak róla, valami, mintha jobb lenne, mint ahogyan itt előadták. Aztán megmagyarázta nekem az idegsebész, hogy nyugodjon meg, nincs itt baj, ez a törés, ami ott le van törve, betokosodott, ez egy régi, akár maga lehet így született, akár ifjú korában eltörhetett, vagy akár még szülés pillanatában is, ezt meg nem mondom, de ez semmilyen problémát ilyen területben, hogy szédülne, nem okoz. És akkor arra kellett jutnom, úgy lett, ahogyan Jézus nekem megmondta. És ebben a történetben is ugyanezt láthatjuk, úgy lett, ahogyan Jézus abban a házban megmondta. És úgy lett, ahogyan Jézus ott az úton megmondta. És életünkben nem egyszer talán élünk át ilyet, ugye? Mond valamit a világ, valamikor mond a hívő baptista is, de Jézus más mond. És ha tudod hinni, akkor tudsz jobban megnyugodni, és nem aggódni talán, és aztán kiderül előtted, hogy igen, az tényleg Jézus mondta, az tényleg az Isten mondta, az a tényleg az Isten biztatott, bátorított, mi meg nem egyszerre kicsit megszégyenülünk, miért nem tudtam jobban hinni benne. Na de hát, hogy amikor van félelmünk is, mint ennek az embernek is volt, azért odafordul Jézus hozzá, mert nem hagy bennünket ilyen kis hitűségben. Ne félj, csak higgy. Higgy bennem. Ne félj. Hányszor megszólal Jézus, amikor fogyik a mi hitünk, és azt mondja nekünk, ne félj, csak higgy. Bennem bízzál. Úgy lesz, ahogyan én megmondom. És hát azok az emberek, akik mind más mondtak, azok megtapasztalhatták azt, hogy nem úgy lett, ahogyan ők mondták. És az én életemben is nem egyszer átéltem már ezt. Aztán itt az emberekre visszatérve, amikor Jézus bemegy abba a házba, akkor a tömeg kineveti, amikor azt mondja, hogy a lányka nem halt meg, csak alszik, azok pedig kinevették őt. Ez a görög kifejezésben durvábban hangzik, ki röhögték, gúnyosan kinevették, a gúny tárgyává tették, és úgy röhögtek rajta. Egy kicsit erőteljesebb. És hát Jézus nem egyszer átélt egy ilyen ellenséges, meg kinevetős indulatokat, és te is átélsz. Ha hívő vagy, téged is kinevetnek, téged is kigúnyolnak, és gúnyolásokban nevetnek rajtad. Ez itt történik Jézussal, és nem egyszer történik mi velünk is. De úgy gondolom, hogy utána a gúnyos nevetés az arcukra fagyhatott, amikor később kiderül, hogy a lányka mégis csak aludt Jézus szavával élve, mert ő neki annyi fölébreszteni valakit, vagy föltámasztani valakit, mint amikor mi oda megyünk egy emberhez, és megrázzuk, hogy kelj már föl, mert most már 6 óra van, készülődjél, mert menni kell. Tehát neki ennyi felébreszteni, őnek ilyen isteni hatalma van, és megtapasztalhatták ezt az emberek. Sokan nevette biztos Noé idejében is, amikor Noé azt mondta, hogy özönvíz lesz, lehet azt mondták neki, hogy na akkor ne bolondozzát, 7 ágra süt a nap, milyen jó, kimegyünk akkor napozni, ha egyáltalán ismerték akkor a napozást, de minden esetre biztos kigúnyolták. És kigúnyolnak téged is, bennünket is. Amikor lehet, hogy visszük az Isten igéit, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, és lehet nevetnek rajtad. Te még ilyen maradi vagy? Te még a Bibliába hiszel? Nem mondd már, még a mennyország, meg a pokol, hát mese az egész. Meg lehet, hogy kigúnyolnak, hogy na majd mi fogjuk majd ott a pokolba, majd kutyulgatna a finom levest. De akkor te abból nem kapod. Mert majd mi nem mondjuk, hogy hova megy az egyik ember, meg a másik ember, és akkor gúnyolódnak, nevetnek rajtad. Jézust is kinevették, rajta is gúnyolódtak. Pálon is, amikor ott van Festus előtt, és azt mondja az evangéliumot, Isten beszédét, és azt mondja neki, hangosan kiáltva, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Hát veled meg az történt. Bolond vagy te. Hányszor néznek bennünket bolondnak, és gúnyolnak így bennünket. Nem baj, ha fölvállalod. Ha Isten útján jársz, nyugodtan vállalt föl. Te vagy Isten bolondja. De akkor is úgy lesz, ahogyan Jézus megmondta. Akkor is az fog történni, és majd meg fogod látni. Csak ne váld meg azt az időt, mert akkor jaj lesz neked. Mondhatjuk ezeknek az embereknek, de lehet, hogy továbbra is mosolyognak. Vagy lehet, hogy már nem is kell mondani, mert disznók elé vetett gyöngy. De ne felejtsd el Jézusnak a mondatát, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tehát ebben a történetben megtudhattuk, hogy ki a mi Urunk, ki a mi Istenünk, aki kész megindulni rajtunk, aki kész nagy hatalommal cselekedni, életet adni, aki kész követni is a probléma helyszínére. Ő ilyen. És hív is bennünket, hogy kövessük őt, járjunk vele, és az ő követésében változás történik a mi életünkben, élet történik. Legyünk ilyen emberek, akik hozzáfordulunk bajunkban, örömünkben, áldásokban, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét, az ő együttérzését, az ő szeretetét. És ebben a közösségben, ebben az együttlétben éljük meg, hogy az élet felé haladunk. Az örök élet felé, a mennyország felé, a feltámadásunk felé. Amen.